Római Levél 12. fejezete, első két versét fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Pál levele a római beli gyülekezethez, 12. rész, első és második verse így szól. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Drága Istenem, köszönjük a Te igédet, arra kérlek, hogy nyisd meg a mi fülünket, szívünket, hogy értsük meg ennek a igének az üzenetét, ennek az aktualitását. Amen. Tessenek helyet foglalni. A római levél első 11 része erősen elméleti és teológiai igazságokat hordoz. Ha azt halljuk írásmagyarázóktól, vagy olvassuk ilyen kommentárokból, könyvekből, hogy az Új Szövetséget még az a két könyv, ami összefoglalja, akkor általában a Galatákhoz írt levél és a római levelet találjuk. A Galatákhoz írt levél a római levélnek a tömörített változata. A római levél, illetve a Galatákhoz írt levél összefoglalja az Új Szövetség üzenetét, Isten szeretetét az ember iránt, és a kegyelemről szóló tanításokat hordozza. Pál ezt a mondatot, a 12. rész első versének a mondatát azzal kezdi, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket. Azt tudjuk az ószövetségi, illetve az újszövetségi igékről, az eredeti igékről, hogy nem voltak beszámozva a levelek, a könyvek, hanem folyamatosan jöttek az igeversek. Sem a héber, sem a görög nyelv nem ismer írásvégi jeleket, nem ismeri a pontot, a veszőt, a kérdőjelet, hanem a mondatnak a mondani valója, a lényege dönti el, hogy ez kérdés vagy kijelentés. Egyik vasárnapi délelőtt pont vizsgáltunk egy ilyen igét, az Ézsaiás 1:18-at, az lehet kérdés is, vagy kijelentés is. Most nyilván nem mondom el azt, hogy mire jutottunk, emlékezzünk arra, akik itt voltak. A görög nyelvben sem voltak mondatvégi írásjelek, ezért az új mondatot, illetve az új gondolati egységet egy olyan szó indította el, amiből az olvasó rájött, hogy ez egy új mondat, egy új gondolati egység, innentől kezdve másról van szó. Ez a szó, amit itt találunk, kérlek tehát titeket, ez egy olyan szó a római levélben, ami korábban nem fordul elő, így láthatjuk azt, hogy innentől gyakorlati tanítások lesznek. Pál kibontja azokat az elméleti tanokat, amit az első 11 részben elénk tárt. Isten irgalma, mit jelent ez? Mi az, hogy Pál Isten irgalmára kéri a római testvéreket? Ez egy ilyen kegyes szófordulat-e, vagy egy ilyen kegyes szómondás vagy szólás, amit az akkori apostolok használtak. Én úgy gondolom, hogy nem, hanem Isten szolgájának egy olyan komoly üzenete, felszólítása az ő levelét olvasókhoz, amiről az első 11 részben írt, arra kéri őket, hogy ezt vegyék komolyan. Az első 11 részben ugye arról van szó, hogy hova jutott az ember. Erről beszél a rómaiakhoz írt első része, milyen bűnökben élnek az emberek. A második része arról szól, hogy Isten haragja van az embereken, Isten haragja nyilvánul meg mindenkin, aki nem hisz ő benne. Aztán olvasunk az első, második Ádámról, hogy hogyan jött a bűn a világba, olvasunk arról, hogyan vette el Jézus a bűnöket. Olvashatunk arról, hogy Isten hogyan reagál a bűnre, kegyelmét árasztja ki. Olvashatunk arról, hogy milyen meggyőződéssel bírhat az a hívő ember, aki ragaszkodik az Istenhez, ragaszkodik a kegyelemhez, azt nem szakíthatja el semmi az Isten szerelmétől. Aztán múlt héten volt arról szó, de a többi igéjét nem néztük meg, amikor Pál azt magyarázza, ugye, hogy a zsidók, illetve a pogányok háttere, illetve a zsidó, illetve a keresztény hit miben különbözik és miben egyezik. Most pedig erre a kegyelemre hívja fel az emberek figyelmét, hogy erre nézve tegyetek valamit, és mindjárt megnézzük, hogy mit kell tenni. Testvéreinek szólítja őket, ez azt jelenti, hogy egy hívő közösségnek írja ezt a levelet, és egy olyan közösségnek, egy olyan gyülekezetnek, akik ismerik az Ószövetséget, mert olyan képeket használ ebben a két versben, ami erősen Ószövetség. Mi ez a két kép? Az első kép az pedig az Isten tisztelet, amit a pogányok nem ismerhettek, hisz ők bálványoknak áldoztak, vagy olyan Isten tiszteleteket tartottak idézőjelben, ami inkább okult szertartásnak minősült, vagy olyan szeánsznak, vagy olyan misztikum vallásnak, ami nem Isten tisztelet, hanem valami más. Az Isten tisztelet szóra itt egy olyan konkrét szót használ, ami hála adó Isten tisztelet, és azon belül is egy olyan szolgálat, ami az Isten tiszteleti helyen történik, a templomban történik. Köszönöm. Ismerjük azt a szót, amitől neoprotestánsok borzongunk, hogy liturgia. Mi baptisták azzal disekszünk, vagy büszkélkedünk, hogy nekünk ilyenünk nincs. A liturgia ez nem egy rossz szó, talán el lett használva ennek az áldásos használata. Ezt a szót használja itt az ige, egy olyan okos liturgiát végezzetek, ami az Isten előtti hálaadás. Fejtsük meg még azt a szót, hogy okos, ami pontosan azt akarja, hogy lelki Isten tisztelet, szellemi Isten tisztelet. Sokféle Isten tiszteletet lehet gyakorolni, lehet szépet, jót, hagyományosat, modernet, de a legjobb mindegyik közül a lelki, a szellemi hálaadás, a szellemi Isten tisztelet. Erre hív bennünket az apostol, és hívta a római testvéreket is. Azért gondolom, hogy valami ószövetségi ismeretük lehetett, mert ez mind olyan szó, ami az Ószövetségben fordul elő, és a Septuagintában, a Héber Bibliának, a görög fordításában is ezek előfordulnak, ami azt jelenti, hogy onnan ismerhették ezeket az igéket, ezeket a fogalmakat. Aztán a legdurvább fogalom, amit itt használ, az áldozat. Testvérek, az isteneknek lehet áldozni, az isteneknek, a szellemeknek, a démonoknak lehet áldozni. Áldoznak is az emberek. Vannak, akik tudatosan, vannak, akik tudatlanul. Tudatosan azok áldoznak Isten tiszteletként, vagy bemutatnak áldozatokat, akik valamilyen istenséget imádnak, és valamilyen áldozatot mutatnak be. Az ószövetségi hitvilágban ez nagyon gyakori volt, és a pogány vallásokban is, és a római vallás egyvelekben ott többféle istenhit volt, és többféle vallást megtűrt a római birodalom, ha imádták a császárt, mellette bármit tehettek. Így az áldozatnak a bemutatása ismerős volt a római polgárok előtt is, de itt Pál nem egy világi, nem egy pogány áldozatról beszél, hanem az ószövetségi bűnért bemutatott áldozatot hozza át az új szövetségbe. Egy jó bibliakör is ilyenkor jelentkezik, hogy Jézus Krisztus egyszer is mindenkorra mit csinált? Akik már nem bibliakörösök, ők is mondhatják, megáldoztatott. Hát akkor miért jön itt Pál ilyen gyenge igékkel, hogy oda kell magunkat szállni áldozatként? Testvérek, azért, mert van egy olyan ige is a Bibliában, ami azt mondja, hogy mindenki annak a rabja, ami őt legyőzte. És hogyha mi olyan dolgokra szánunk pénzt, időt, energiát, ami legyőzött bennünket, akkor miért ne szánnánk arra időt, pénzt, energiát, magunkat, ami bennünket megszabadított? A héten olvastam egy cikket, és egy ilyen bűn megelőzési leírás volt, és arra bátorították a program szervezői, a szülőket, hogy fektessenek pénzt abba, hogy a gyerekeik sportoljanak, mert ha nem kötik le a gyerekek energiáját, fölösleges idejét, akkor sokkal drágább szórakozásokat fognak választani, mint a sportolás. mert a futás talán a legolcsóbb sport, de egy jó futócipő is 15-20 ezer forint. De azt mondta ez a szervező hölgy a cikkében, hogy a kábítószer hétvégente kerül ennyibe. Egy futócipő meg legalább egy évig kitart, hogyha vigyáznak rá. Testvérek, amikor a világi emberek ilyen okosságokat mondanak, mert ez tényleg jó tanács, hogy inkább fektessünk sportba pénzt meg időt, mint elzűjön az ember és sokkal több pénzeket, tízezereket szórjon ki az ablakon alkoholba, kábítószerre, paráznoságra, akkor hogy ne inkább mi hívők, akiket Isten lelke indít és vezethet, ha engedjük, szálljuk oda a mi testünket, olyan dolgokra, ami éltet bennünket. Mi történt az ószövetségi áldozattal, amit bűnért mutattak be? Nem vagyunk zsidók, tudom, hogy nem biztos, hogy mindenki ezt tudja, de tegyük ezt tisztába. Miért hozza Pál a zsidó áldozatot? Mi történt a bűnért bemutatott áldozattal? Teljesen elégették, megsemmisült, nem maradt belőle semmi. Abból nem is jutott se a papnak, se annak, aki bemutatta ugye az áldozatot. Azt teljesen el kellett égetni a szabályok szerint. Milyen állatokat lehetett bűnért bemutatni? Selejteket, hitványakat, nem? Teljesen egészségeseket, épeket, tökéletes állatokat. Amikor olyan Isten tisztelet történik, hogy kutyákat, macskákat, meg nem tudom milyen négykezű, vagy négylábú állatokat mutatnak be egymásnak emberek, ezt úgy hívják, hogy kutya szépségverseny, és hadd ne soroljam a többi országot, ott is szebbnél szebb állatokat mutatnak be, és még azt is osztályozzák a bírók, hogy hogyan tartja a kutya a lábát, a farkát, a fülét, és ha már nem olyan szögben van, akkor azért már pont levonás jár. Én úgy gondolom, hogy emberek, tudunk különbséget tenni a szép és a csúnya állat között, a tökéletes és a korcs állat között. Izrael népének is megvolt az a szép és tökéletes jószág, amit áldozhattak az Istennek. És amikor nem ezt tették, akkor Isten nem tudta kedvesen fogadni az ő áldozatukat. Isten a legtökéletesebbet, a legszentebbet áldozta értünk a mi bűneinkért. Magát az Úr Jézus Krisztust. Egy olyan asszonytól született, aki férfit nem ismert. Egy olyan helyen született, ahol embernek sem méltó megszületni, de az Isten fia vállalta, hogy egy jászolba, egy istálóba jön világra, mutatva az ő alázatát, hogy ő Istenként lejön erre a világra. Én azt gondolom, hogy nem a jászolnak a körülménye lehetett Jézusnak a megalázó, hanem az egész helyzet, hogy ő a szent, a tökéletes, a bűntelen, aki nem teremtett lény, hanem Istennek az egyszülött fia, emberré lesz értünk, és olyan körülmények közé jön, ami a legrosszabb, ahogy ember kezdheti az életét. Persze jó családba született, felnevelték, tanították, szakmát adtak a kezébe, majd elkezdett szolgálni, elkezdett tanítani, és végül halállal végezte. De Istennek kellett a szeplőtlen és tökéletes áldozat, hogy a mi bűneinkre elegendő vér folyjon ki, a mi bűneinkre elegendő engesztelés kapjon a jó Isten. Nem volt elég a bakok és bikák vére, hogy az Istent kiengeszteljék. Azt mondja a jó Isten, hogy nem ezért alkottam ezeket a jószágokat, hogy a vérük folyjon. Elegem van ezekből a véres áldozatokból. És elküldi az Úr Jézust, akinek a vére egyszer is mindenkorra elég a mi bűneinkre. Elmossa a mi bűneinket. Elmossa azokat a vétkeket, családságokat, amit mi elkövetünk egymás és Isten ellen. Isten ezt a példát és mintát adja az embernek, és magát az Úr Jézust. A szent azt jelenti, hogy félretett, elkülönített, kiválasztott és tökéletes. Szálljátok oda a ti tagjaitokat szent áldozatul. Az áldozatot elégették, megölték, a vérét ráhintették az oltára, ráhintette a pap arra, aki bemutatta az áldozatot. Eléggé morbid, de ez így történt, hogy lássa az a bűnös ember, hogy annak az ártatlan állatnak kell helyette meghalnia. Talán könnyebb volt átélni a bűnért való megszomorodást és a bűn terh alól való felszabadulást, mert valaki meghalt azon a helyen, és nem a bűnös ember. És Isten ezt akarja demonstrálni nekünk, hogy Jézus ugyanígy meghalt, szeplőtlenül, ártatlanul az emberért. És azt kéri értünk, vagy a Jézusért cserébe, hogy a mi gondolkodásunk változzon meg, hogy a mi életünket, amit Krisztus megváltott, ne haszontalan dolgokra szálljuk oda, ami legyőzhet bennünket és megkötözhet, hanem szálljuk oda Istennek élő áldozatul. Az ószövetségi áldozat elpusztult, de a mi életünk nem pusztul el, hanem élő áldozat az Isten oltárán. És nehéz az oltáron maradni. Mert aki volt már magyar disznótoron, tudja, hogy az a disznó, akinek reggel viszik a moslékot, az örömmel és hívás nélkül előjön, de amikor a kést viszik, akkor úgy kell kiráncigálni az oll legbelső sarkából. Persze, nem erőszak a disznótól, nekünk. Az áldozati állat is érezte is, hogy neki vége van. Mi is érezzük az Úr oltárán, hogy vége van az életünknek. Mert ha mi megváltozunk, a gondolkodás módunk megváltozik, és odaszálljuk az életünket Isten oltárára, akkor már nem tudunk, nem akarunk úgy gondolkodni, ahogy korábban tettük. A 10 parancsolatnak van egy szebb megnevezése, a 10 ige. A héberben úgy van, hogy nem ölök, nem paráználkodok, nem lopok. Nem kívánom a barátom feleségét és vagyonát. Nem utálom, nem gyűlölöm a szüleimet, hanem tisztelem. Ott nem tiltó szó van, hanem hála adással jönnek az Isten elé. A 10 ige, a 10 parancsolat, hogyha Isten iránti szeretet van a szívünkben, ha emberek iránti szeretet van a szívünkben, amit Jézus ki is emel az Ószövetségből, hogy szeresd a te Istened, és szeresd fele barátodat, és ez a két legfontosabb törvény a többi közül, mert ez egybefoglalja a többit. Ha mi az Istenünket szeretjük, akkor nem akarunk bűnözni. Ez jelenti azt, hogy az oltáron vagyunk, és élő áldozatok vagyunk. Mert bár megtagadjuk magunkat, megtagadjuk a vágyainkat, a kísértéseinket, megtagadjuk az ó emberünket, a természetünket. Én nem értem azokat a hívő embereket, és ne ítéletként mondjam, mert én még nem kerültem hál' Istennek ilyen helyzetbe, legalábbis nyilvánosan, hogy a gyülekezeti órán vörösödő fejjel egyik orribál a másikra, és testvérekről van szó. Vagy legyen ez országos közgyűlés, mert volt már erre példa. És utána jön 10 perccel később, hogy áldjon meg az Úr. Hát mondom, téged is, csak akkor kivel vagy? Velem, vagy ellenem, vagy Mónika show-t csinálunk néha, mert most nem adja a tévé? Az óemberünket is oda kell szállni élő áldozatként. És ez a legnehezebb. Mert az, hogy megtagadunk kívánságokat, mert az az ember, aki mondjuk dohányzik, és egy olyan autóval utazik, ahol a többi utas nem dohányzik, még ha övé is az autó, tiszteletben tartja a másik 3 vagy 4 utast, hogy nem gyújt rá, inkább megáll, elszívja a cigét, visszaül és tovább mennek. A mi vágyainkat, a mi kísértéseinket meg tudjuk tagadni, mert jól neveltek vagyunk, kulturáltak vagyunk. De az óemberünket, amikor úgy szívből jön, a gyomorból jön, úgy a szívünk mélyéről jön, azt nehéz leállítani. Mert az természetes. Arra nem neveltek minket, az jön magától. Ha vért adunk, ha DNS mintát vesznek tőlünk, az benne van. Az ki lehet nyomtatni papírra, feketén-fehéren, hogy ilyenek vagyunk. Ma már erre az orvos tudomány, a génsebészet, és nem tudom, hogy kik foglalkoznak még ilyen területtel, a biológusok erre képesek. Ezt kell nekünk élő áldozatként a legjobban odaszánni, hogy ez adja a parazsat, ez adja a tüzet az oltáron, ahogy énekeltük, hogy jó illatú füstként szálljon fel a mi imádatunk. Ezt tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy keményebb, mint levágni egy bárányt, feldarabolni, kifolyatni a vérét, elviselni azt, hogy ránk hintik, és az Isten tisztelet után hazamenni, tudva, hogy Isten feloldozott bennünket a bűneinkből. De amikor magamat kell darabokra szedni, és a magam bűnét kell szétszórni, elengedni, az nehéz, az kőkemény. És az az ige alak, amiben ez a mondat van, az egy jelen idejű szenvedő szerkezet, és folyamatos időben van, ami azt jelenti, hogy Isten az, aki megváltoztat bennünket, de a mi hozzájárulásunk nélkül ez nem működik. És ez folyamatosan kell, hogy történjen. Ez azért bonyolult, mert állandó odaszánást igényel. Könnyű előre menni egy evangelizáción. Könnyű megtérni egy szép Isten tiszteleten. Könnyű belelkesedni olyan helyszíneken, ahol jó lenni, ahol Isten lelke fölöttébb kiárad, és az érzelmeink is olyan állapotba kerülnek, hogy úgy visz bennünket az egésznek a lelkülete. Csak érdekes az, amikor beindul a iskolaidő, és elindulnak a ifjúsági konferenciák, és hogyha az Úr kegyelme megadja, akkor az ember ott van 2-3 egymás követő alkalman, és amikor előre hívás van, döntésre hívás van, vannak emberek, akik 2 hetente, hogy ilyen konferenciák jönnek, 2 hetente megtérnek, megújulnak, és nagyon tudnak sírni. És akkor így gondolkodok, hogy vagy én csinálom rosszul, hogy nincs bennem ilyen alázat, vagy ő veszi ezt nem komolyan. Hogy 2 hetente olyan mély állapotba kerül, hogy amikor előre jön és imádkozok érte, és beszélgetek ezekkel az emberekkel, akkor olyan bűnvallást mond, hogy lemegy 3-4-5-6 ének. És nem az a baj, hogy ezeket a bűnöket elköveti, hanem az odaszánás nincsen benne, hogy hétfőn, amikor fel kell, és menni kell a busszal dolgozni, vagy menni kell a busszal iskolába, vagy el kell viselni a lehetetlen kollégákat, osztálytársakat, vagy lehetetlenség elviselni saját magát, akkor is ez a döntés erős és szilárd benne. Mert azt az állatot, amit egyszer felvittek az áldozó helyre, az oltára, annak már nagyon nem volt kegyelem. Mert az már egyszer ki volt fizetve, megvették ott a piacon, azon a piacon, amit Jézus szét fel a korbáccsal, mert óriási haszonnal adták ezeket az állatokat, és meg volt kötözve az állat. Tehetetlen volt. Neki nem volt már lehetősége, hogy hát én mégsem szeretnék áldozati bárány lenni, mert jobb lenne inkább birkapörkölt lenni egy magyaros étteremben. Az már áldozat maradt. És neki nem volt onnan menekvése. 2 különbség van egy áldozati állat és közötted, hogyha te Isten oltárán vagy, ha te Isten oltárára helyezed az életedet, akkor az okos, az lelki, hálaadó Isten tisztelet és kedves a jó Isten szemébe, és ez neked életet ad. Olvassuk tovább, hogy ez miért jó az ember számára. Hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ha te odaszánod az életedet élő és szent áldozatul a jó Istennek, akkor te olyan áldásokban részesülsz, olyan tudást nyersz az Istentől, olyan ítélő képességet nyersz, ami kinyitja a szemedet, hogy mi a jó és a rossz. És te el tudod dönteni, el tudod határozni, oda tudod szánni magadat, hogy mit fogsz tenni. Követed a rossz cselekedeteit, a gonosz cselekedeteit, ami benned van, a test kívánságát, ami a szellemed ellen tör, vagy követed a Szent Lélek munkáját, ami téged segít, és a te testedet használni kívánja. Ma az, hogy a Szent Lélek temploma vagyunk, az akkor működik, hogyha a mi életünk, a mi hústest kívánságaink oltáron vannak, és folyamatos Isten tüze ég alatta. Mert a test cselekedetei a lélek cselekedetei ellen törnek, és az Isten Szent Szelleme nem tud benned úgy munkálkodni, hogyha a te tagjaidnak a kívánsága ural le téged. Óriási baleset veszély az, amikor a család megy autóval, apuka vezet, anyuka meg irányít, vagy fordítva. gyorsítsál, lassítsál, kanyarodjál, indexeljél, váltsál már, előzd már, meg ne előzd meg. Remélem, hogy nem ismerős, úgyhogy normális házas párok vannak itt. Én mondtam a feleségemnek, még mielőtt bármi is történt volna köztünk, hogy ha autóval megyünk, nekem van jogosítványom, vigyázok mindenkire, aki oda beül, de nem kell beleszólni. Tudja magát tartani, én is imádkozok, ha neki is lesz jogsia, akkor én is tartsam magamat ehhez a fő szabályhoz. De a két öcsémnél ez nehéz volt, hogy én megtanuljam. Mert ők másképp vezettek, mint én, és be kellett fogni a számat. A Szentlélek ilyen úri ember, ilyen jó hozzáállással van, hogyha te fogod a kormányt, ő nem fog beleszólni. Ő nem kezdi azt el rángatni, mint az oktató, amikor tanultál vezetni. Nem kezdi a pót gázpedált nyomni, mint az oktató, amikor lassan mentünk. Vagy nem kezd el belefékezni. Engedi, hogy kiszálljunk a volán mögül, és azt mondjuk, hogy tessék, Szentlélek, itt van a sluszkulcs. Itt van, és vedd el, és vezessél te. Mert ő ilyen rendes. De ha bennünket köt valami, oda van kötve az életünk valamihez, akkor nem tudjuk elengedni az életünk kormányát. Ezért kéri Pál, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő és szent áldozatul. És a mai ige hirdetésnek a témája és központi üzenete az a mondat, amikor azt kéri Pál a második vers első fele, hogy ne igazodjatok-e világhoz. Ha valakinél károli van, ott azt találja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Károli fordítás közelebb áll az eredeti szöveghez, és talán így jobban is megérthető ennek az igének a fő üzenete. Aki már próbált ruhát készíteni, vagy esetleg ez a szakmája, hogy szabó, az tudja, hogy kettőször kell mérni, kiszabni a ruhát, mert ha egyszer bele van vágva, és rosszul van belevágva az anyagba, akkor az már nem lesz olyan jó. A szabók úgy dolgoznak, hogy van egy mintájuk, egy sablonuk, amit ráhelyeznek az anyagra. És azt krétával, valamivel körberajzolják, behatárolják annak a sablonnak a körvonalát. De ha elcsúszik az anyag, ha rosszul teszi rá a mintát, elég néhány milliméterrel, centivel rosszul kiszabni. Már nem lesz olyan jó az öltöny, mint ahogy megtervezték. Ha nagyobbra hagyja az anyagot, abból lehet vágni, de ha kevesebbet vág, hát hogy néznék ki, hogyha az öltönyömön itt lenne egy narancsága betét, mert elfogyott a fekete anyag, mert rosszul szabták ki. Hát azt mondanák, hogy Kovács testvér, vegyen már egy normális öltöny magának. Vagy miért volt ilyen balga, hogy ezt átvette a boltban? Amikor az ige azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, az azt jelenti, hogy ha elrontjuk az életünket, ha rossz sablont helyezünk az életünk ruha anyagára, akkor nem biztos, hogy az a ruha össze fog érni, és összeilleszthető lesz. Hogyha rossz anyagot, ha rossz mintát használunk, és az anyagot nagyon-nagyon levágjuk, annak súlyos következményei lesznek. És ezért mondják azt a szabóiskolába, hogy kétszer mérjél, kétszer szabjál, és egyszer vágjad ki az anyagot, és ezt oktatják az ácsoknak, az asztalosoknak, mert ha azt mondja az ács a tulajdonosnak, hogy vegyél már megint egy gerendát 70-80 ezer forintért, mert 10 centivel rövidebbre vágtam, nem sok az a 10 centi egy 6 méteres gerendához képest, csak pont elég ahhoz, hogy leessen a mélybe, és ne tartsa meg a tetőt. Amikor olyan bűnöket tudunk elkövetni, ami mély nyomokat hagy az életünkön, Isten ezeket meg tudja bocsátani. De van arra lehetőségünk, hogy kicseréljük az anyagot? Van arra lehetőségünk, hogy pótoljuk a rosszul kiszabott anyagot? Én azt gondolom, hogy sokan mondhatják azt, hogy kaptak 2-3 lehetőséget az Istentől a megtérésre. vannak olyan emberek, akik kevesebbet kaptak, vagy kaptak eleget, de az utolsó döntési lehetőségnél is azt mondták, hogy majd megváltozok én ebből később, majd rendezem ezt a bűnömet később. És nem volt rá lehetősége. Legyen az halál, legyen az kómába való esés, vagy legyen az egy olyan haragtartás, hogy az hal meg, akire haragszik az ember, és a koporsóra vitt, drága koszorú, nem bűnbocsánat. Nem bocsánatkérés. Az lehet egy szép gesztus, vagy lehet egy üres cselekedet, de abból már nem lesz bűnrendezés. Vagy ugyanígy, egy elvetett gyermek, lehet, hogy nem tolunk ki azzal a gyermekkel, hogy szegénységbe szüljük, de mégis csak embergyilkosság. Visszafordíthatatlan dolog. Vagy akár egy válás, vagy egy olyan bűn, aminek olyan komoly következménye van, ami visszafordíthatatlan. Az nyomon kíséri az embert, az életét. És az a ruha, amit rosszul szabtak ki, és rosszul vartak össze, mert rossz volt a minta, vagy elnézték, az nem lesz tökéletes. Azt is eladhatják, de csak selejtként, vagy másod, vagy harmad kategóriás ruhaként. És Isten azt kívánja az ember életére, hogy tökéletes legyen. Mert az, hogy szent és tökéletes áldozat, az nem azt jelenti, hogy egy félkarú zakó. Nem azt jelenti, hogy egy öltönynek indult nadrág, amiből rövidgatya lett. Vagy térnadrág. Mert ha valamit annak szabtak ki, akkor legyen öltönynadrág. A rövidnadrágból se szoktak hosszút csinálni, mert azt annak szabták ki. A szoknyából sem lesz nadrág, mert a szoknyának készült. Ha Isten arra választott ki benneteket, hogy szentek legyetek, és tökéletesek, és az ő oltárán élő áldozatok, akkor ne a világhoz szabjátok magatokat, ne rossz minták alapján éljétek az életeteket, hanem az Isten törvénye és igazsága alapján. És persze nehéz különcnek lenni egy olyan társadalomban, ahol a populárisság a menő. Ezzel azt értem, hogy ha ma valaki ómagyar ruhákba jár az utcán, mert van egy pár ilyen honfitársunk, akkor róluk azt gondoljuk, hogy szélső jobboldaliak vagy nem normálisak. De ők ezt így gondolják és felvállalják. Ha valaki teljesen fekete ruhákba járkál és feketére festi körmét, szemét, mindenét, akkor róla tudjuk, hogy valószínűleg nem egy református testvérünk, hanem valami sátánista beáltottságú, vagy ahhoz hasonló, vagy olyan irányzatú, mert azt a külseje vállalja. Látható testvérek, látható az a te életeden, hogy te evilági gondolkodású vagy, vagy nem. Mert a munkahelyen, amikor nem veszel részt egy pletykálkodásban, nem veszel részt egy lopásban, nem veszel részt olyan cselekedetekben, ami igenis feltűnő. Mert amikor azt mondja egy férfi, hogy én nem megyek oda pucérnőket nézni a kollégákkal a számítógépen, akkor megkérdezik, hogy beteg vagy? Vagy mondanak durvábbakat. És akkor lehet mondani, hogy nem vagyok beteg, nem vagyok ferde, hanem nekem feleségem van, és én őt akarom nézni, és nem az idegen nőket az interneten. Ez már egy olyan élő áldozat, amikor kitűnik rólad, rólam, mindenkiről, hogy ez nem normális, nem közülünk való. Ha valaki nem akar lerészegedni egy munkahelyi bulin, az is feltűnő. Ha valaki nem akar lopni, mert lehetőség van rá, és hívő emberként azt mondja, hogy ti se tegyétek, de ha csináljátok, én nem akarok ebben részt venni, akkor rögtön ellenség lesz az ilyen munkatárs, meg gyanúsított, hogy lehet ő fog bennünket beköpni. Ez mind élő és szent áldozat az Isten oltárán, és kő kemény ezeket a dolgokat felvállalni. De ha valaki felvállalja, lehet, hogy megszégyenüli emberek előtt, de az Isten megtartja az ilyen embert. Én azt kívánom nektek, kedves testvérek, hogy legyen a ti életetek továbbra is az Isten oltárán. Ne a világhoz szabjátok magatokat. Ha vannak elrontott dolgaid, elrontott döntések, az Isten kegyelme az, hogy te élsz, az Isten kegyelme az, hogy adott neked lehetőséget helyrehozni. És ha te úgy ülsz most itt, hogy vannak olyan dolgok, amiket már nem tudsz helyrehozni, mert vannak, lehetnek ilyen dolgaink, kérj erőt az Istentől, hogy tudd azt elhordozni. És én hiszem azt, és higgyél te is abban, amikor a Jelenések könyve arról beszél, hogy a mennyországban az élet fájának a gyümölcse, a levele a népek sebeinek gyógyulására lesz. Ezek a sebek, ezek a vissza nem fordítható dolgok a mennyben eltöröltetnek. Nem fog téged gyötörni az a bűntudat, nem fog téged gyötörni az állapot, amiben most vagy. De szánd oda a testedet. És ne egy hirtelen felindulás legyen. Talán sokan túl vagytok már ezen a hirtelen való felinduláson, mert idősebbek vagytok. Nem hoztok hirtelen döntéseket. De a ti odaszánásotok legyen hűséges. Mert azt mondja az ige, hogy nézzétek az előjáróknak, az életének a végét. És kövessétek őket. El lehet bukni fiatalon, középkoron, öreged is az Isten útján. De tartsatok ki, tartsunk ki. Nem tudjuk, hogy mennyi van hátra az életünkből, de az igéből azt látjuk, hogy az a boldog szolga, akit Isten szolgálatban talál. Azt látjuk és azt értjük meg ebből az igéből, hogy az a szent Isten szemében, aki áldozatként odaszánja az életét folyamatosan. Ami azt jelenti, hogy addig, amíg számára vissza nem jön az Úr Jézus. Az Úr adjon nekünk ebbe bölcsességet és erőt és józanságot, hogy ne legyünk a mi önző kívánságainknak, természetünknek a rabjai, hanem az Isten oltárának legyünk a rabjai. Amen.